Dicsértessék a Jézus Krisztus! Önök a két hetenkénti pinteki műsorunkat hallják, az Életre Növelőt. Szilágyi Erzsébet vagyok, állandó beszélgető partnerem pedig dr. Pécsi Rita, az Apor Vilmos Főiskola tanára. Holnap lesz az egyetlen állami ünnepünk, Szent István ünnepe. Augusztus 20-át, amióta szentélyavatás megtörtént, 1083 óta, azóta megünnepeljük. Az egyetlen ünnepünk, ami nem halványult el, még a kommunista időbe is valami fajta új névem, de működött a dolog. Tehát aki a kommunista időben is akart Szent Istvánra emlékezni, az elmehetett a templomba, ott meghallgatta Szent István, meghallhatta Szent István királyról az elmélkedést, és ünnepi szívvel mehetett haza. Most, hogy Szent Istvánra gondolunk, a 21. században végig kell gondolnunk, hogy mi is az üzenete ennek az uralkodónak, akit első királyunként és 1083 óta László, akkor még nem Szent László, de László szentté avattatta. Mit üzen nekünk az első királyunk a ma élő nemzedéknek? Melyik az a legfontosabb, amit István kapcsán egy ilyen rövid műsor keretében összefoglalhatunk?
Igen, hát gondolom, hogy éppen amiatt, mert nagyon régóta talán mindannyiunknak az életének a része a Szent István napi ünnepek valamilyen formában, tényleg lehet, hogy alkotmányosnak nevezték, vagy bármi másnak, de azért sokat hallottunk róla, és talán próbáltuk is megfogni. Nekem a legfontosabb, amit ma is üzen, akár anyának, családban élő embernek, nevelőnek, pedagógusnak, az az egyik a kötődésnek, a gyökereinknek az ápolása, a gyökereink megőrzése, és annak a művelése, hogy hogyan tudunk egészségesen kötődve egymáshoz kapcsolódni, Istenhez kapcsolódni, a nemzethez kapcsolódni. És ennek nagyon nagy jelentős eszközeit, hogy úgy mondjam, emeli föl az a szellemiség, ami hozzá kötődik legalábbis bennem, a nyelvünkben való élet, tehát a nyelvünk, a magyar nyelvünkhöz való kötődés, a nemzeti szellemi örökségünkhöz, és akárhogy tényleg akár a hagyományainkat is beleértve, a vallásunkhoz kötődésnek a valóban az élő volta, a kultúránk és az emberi kapcsolatok. Ez az egyik vonulata, és talán erről a kettőről érdemesebb, tehát ez a kötődés gyökerek megőrzése és ennek az ápolása és ebből való élettel megtöltése. A másik pedig nagyon érdekes az intelmei, amit érdemes egy kicsit majd mégiscsak szemügyre venni. Azt hiszem, hogy tudjuk, hogy vannak Szent István király intelmei Szent Imre herceghez, a fiához, de hogy ezt sem a történelem tanításunk, tényleg tisztelet a néhány kivételnek, nem erősítette meg ilyen formában. Tehát azt gondolom, hogy nagyon sok jelentős eszmei iratot legalább pontokba szedve megtanítattak velünk, és azokat fel is tudjuk talán sorolni, hogy kinek milyen 5 pontja, 12 pontja, 6 pontja, 8 pontja volt, de nem tudom, hogyha úgy általában az iskolákból kikerülő embereket megkérdeznénk egyáltalán, hogy Szent István intelmei, mondjuk csak annyi, hogy hány pontból állt, és miért, azt hiszem nem tudjuk megmondani, és ráadásul nem tudjuk azokat a nagyszerű tartalmakat, amelyeket tényleg most inkább csak a nevelésre fókuszálva fel lehetne sorolni, vagy tovább lehetne vinni.
Hát az intelmeket, ha megnézzük a most leginkább használatos tankönyvbe, 9-es gimnáziumi középiskolás tankönyvbe, akkor mindösszesen egy passzus került bele az intelmekből. Én bízom azért benne, hogy a történelem szakos tanárok megtanítják az intelmeket, függetlenül attól, hogy mindösszesen a 8. pont van a 10 pontból, az intelmekből idézetként a tankönyvbe. De az intelmekről azért mindenkinek tudni kell, hogy az egyik legszebb királytükör, ami létezik. Királytükrök voltak Bizáncban is, és a későbbi már feudális királyságokban is, de azt mondják összehasonlítva, hogy a miénk az egyik legszebb. Érdemes megemlíteni, hogy hármas, hetes tagolású, ugyanúgy, mint a tíz parancsolat, három szól az Istenről a tíz parancsolatban, itt három szól az egyházról, és hét a mindennapokról és a világi dolgokról. Nem véletlen nyilvánvaló ez a hármas, hetes tagolása is. Na, mit üzen az intelmeken keresztül, a fiatal Imre hercegen keresztül, akit ugye utódjának szánt, és sajnos nagyon fiatalon elhunyt, és nem tölthette be azt a funkciót, aminek István eredendően szánta?
Igen, eleve maga az intelmek attól függetlenül is, hogy ugye királytükröket ismerünk is, és nyilván ő is szeretett volna, vagy hát összeállított egy ilyet. De nagyon tetszik nekem egyáltalán a bevezetője, ahogy írja, ahogy atyai gyengétséggel parancsolok. Tehát ezt, hogyha egy kicsit átgondoljuk, hogy igazából egy családfő, az valóban a családnak a királya. Talán egyszer az apáról már beszéltünk, és ott is ugye Kentenich atya is olyan szépen megfogalmazza, hogy az apa vagy az atya, tehát aki atyai minőségben gondoskodik egy közösségről, vagy a családról ilyen kisebb közösségben gondolkodva, az király és pásztor. Tehát jó király és jó pásztor. És olyan szép ebben a fordulatban, ahogy írja, hogy amit atyai gyöngétséggel parancsolok neked. Tehát ebben benne van az irgalmasság, és egyébként az intelmekben is nagyon súlyos hangsúlyt kap az irgalmasság, hogy legyél igazságos, de legyél irgalmas. Tehát mindenkor gondolj bele abba a helyzetbe, amiben az az ember van, hogy együttérzéssel és a vele való együttműködésben hozd meg azokat a kikerülhetetlenül fontos döntéseket, amelyek lehet, hogy éles hát elhatározottságot kívánnak majd. Talán nagyon fontos gondolatként kiemelhetjük azt is, ez egy kicsi, talán inkább elrejtett üzenetek, amiket olyan gyakran nem hozunk fel, hogy azt mondja, nem puhakásával akarlak etetni, mert ez puhányá és finnyássá tehet. Tehát, hogy ne félj a nehézségektől. Na most ma elég zűrös körülmények között élünk, és azt gondolom, hogy jönnek még nehezebb helyzetek is, mindenféle szempontból is, a felnövekedő nemzedék számára, a gyerekeink számára is. És ez egy nagyon jó megelőző nevelő módszer, hogy ne óvjuk meg mindentől őket. Nem, tehát, hogy szellemileg hogyan kell nem megóvni egy felnövekedő személyiséget, ez ugye a rengeteg beszélgetés. Nagyon egyszerű eszköz, de nagyon nagy szüksége van rá, hogy gondolkodjunk el élethelyzeteken. Gondolkodjunk el, tehát ez az, ami, hogy ne csak beszipkázzunk kész válaszokat, és akár lózungokat, vagy ilyen, hogy hát igen, ezt szokták erről gondolni, vagy ez a divat. És itt nagyon fontos az, hogy legyen időnk arra, tehát akár pedagógusként, akár szülőként, tehát egyes élethelyzeteket nem kész ítélettel leönteni, hogy ez hülye, az meg jó, az meg nem. Ez nem lesz elég. Tehát meg kell érteni azokat a belső motivumot, és ezt jelenti az, hogy nem puhakásával etetni, amit könnyű megemészteni, és kész, ezt gondoljuk. De nem csak ezen a téren, hanem egyszerűen az élet hétköznapi terén is. Nagyon sokszor látom azt, hogy a legjobb szándékkal megkíméljük a gyerekeinket a hétköznapi kis megpróbáltatásoktól. Tehát az, hogy egyedül kisgyerek, ugye, hogy egyedül öltözzön föl, hogy fűzze be a cipőjét, akkor mindenáron csak tépőzáros jó, mert akkor, szóval, hogy ne kínlódjon vele, hogy a nagyobb gyerek is, hogy ő csak tanuljon, és majd mindent majd alátolunk, és elvisszük, és meg ne ázzon, véletlenül se legyen melege, akkor klimatizált helyiségbe kell, de nagyon nehéz lesz ennek a nemzedéknek. Tehát ez nagyon nehéz lesz, és most tényleg azt hiszem, hogy azért közel vagyunk most, mikor így meglegyinget minket az, hogy lehet, hogy nem lesz annyi áram, lehet, hogy nem lesz 26 fok a szobában, és az is lehet, hogy fel kell hozni valahonnan egy két hasább fát, és meg kell tanulni azt a fát összevágni, vagy, és akkor hogy is van, és lehet, hogy nem lesz minden nap hatféle dinnye, amit majd karácsonyra felszolgálhatunk, szóval akkor ez így egyszerre ráömülve bizony nagyon, nagyon olyan komoly megpróbáltatást is jelenthet, ami megtörheti azt az egyébként jól induló fejlődést. Tehát szerintem ez egy nagyon-nagyon bölcs tanács, hogy nem csak puhakásával etetjük a gyerekeket. Aztán ez az irgalmas, türelmes ítéletalkotás, ez is nagyon, nagyon szépen kirajzolódik ezekben az intelmekben, hogy türelemmel, tehát nem gyorsan ítélni. Tehát először körüljárni, először megérteni, először beleérezni, először magamban is megkeresni, és nem azonnal pálcát törni felette. Aztán azt sokat idézik, ugye, hát különösen ma, hogy ugye az egynyelvű ország esendő,
meg
az egy hagyományú is. De ez nagyon, nagyon fontos. Azt gondolom, hogy az egész Szent Istváni működésben maga az egységnek az a gondos felépítése, ami a sokféleségből áll. Hogy tisztelni a sokféleséget, de megőrizni a saját arcodat. Tehát itt nagyon, nagyon vékony ez a mesdje. Mert ezt lehet mondani, hogy az egynyelvű ország, ez nem a multikulturális felfogás, hogy akkor mindent alacsonyítsunk le egyre, és akkor mindenkinek hellót köszönjük, és nívótlanul, igen, átveszünk.
Gyökértelenül,
igen. Hanem azt mondja, hogy először őrizd meg a gyökeredet, tanuld meg a tiédet, pontosan ez az, hogy a saját arcodat, a saját nyelvedet, a saját nemzetedet, a hagyományaidat, a szentjeidet, az életkörülményeidet, ami valóban tényleg a hazád, vagy a gyökered, vagy az otthonod, a családod, azt ismerd meg, tanulj meg hozzá kötődni, igen, és ezután ismerd meg a másikat, és csodálkozz rá annak a sokszínűségére, ismerd meg benne az értéket, örülj neki. És amit tudsz, azt ugye, szóval hát ugye ugyanez, mint egy házasság. Tehát ez pontosan ugyanez. Tehát egy másik embernek a családja, azt lehet mondani, az majdnem egy másik nemzet, vagy egy másik, hát nyilván egy másik kultúra, valamiképpen másik kultúra. És ez nem jelenti azt, ugye, hogy azt én nem akarom, de azt sem jelenti azt, hogy kötelező, tehát a sajátodat feladni, és úgy beleolvadni, elveszíted a saját énedet. És az az igazán nagyszerű házasság, és abból lesz az igazi új mi, tehát az új minőség, amit például a két ember szövetsége képes teremteni, hogyha mindenki belehozhatja és bele is akarja hozni ebbe a közösségbe a saját arcát, és értékeli a másikat. Tehát, hogy ezt össze tudják csiszolni. És azt hiszem, hogy ebben az intermekben ez a fajta, hogy az egynyelvű és az egyszokású ország esendő, ez arra hívja fel a figyelmet, hogy ne zárj le, de tudjatok valahogy egy országot építeni. Aztán nekem nagyon, nagyon tetszik, és nagyon hiányzik a mai kultúrából, ahogy szépen felhívja a figyelmet, hogy a vének tanácsára. Ne ifjaktól kérje tanácsot. De olyan szép az is, hogy igen, persze hallgass meg az ifjakat. Tehát, hogy nem zárja ki egyik generációt se abból, de nagyon felhívja a figyelmet. Hát most Ferenc pápa sokat foglalkozik ugye az idős embereknek a kincseivel, és a társadalomhoz, vagy az közösséghez való hozzájárulási lehetőségéhez, és ezt szerintem ezt elveszítettük. Tehát amikor az összes ilyen jópofa kis beszólás, vagy kiszólás, vagy nem tudom micsoda szófordulat, az annyi, hogy jaj, mert a 20 évesek ki a világ, meg ez az új 30, meg az új 50, meg nem is vagyok öreg, meg ne nézzél már én. Tehát ez
csak úgy 50 pluszos, 80 pluszosként vagyunk emlegetve időként.
Hát igen, meg hogy jaj, én nem mondom meg a koromat, mert úgy, tehát Tehát az, ami, ahogy így Szent István beszél a vénekről, tehát mint a közösség legnagyobb kincséről, és hogy tényleg azt így ebbe a kevés tanácsba, mert azért 10 tanács nem olyan sok egy életre, vagy egy egész királysághoz, hogy ebbe ilyen súlyosan benne legyen az, hogy nem csak, hogy tiszteld az öregeket, hanem hogy valóságosan abból táplálkozzál, és hogy igenis nagyra tartsad azt az élet örökséget, amit ők hordoznak, és örülj neki, hogy hozzáférsz, nem ám, hogy félreteszed. Nagyon, nagyon szép, ahogy ezt kiemeli, és tényleg annyira szép az, hogy nem egy ilyen egyoldalú, hát ez is tulajdonképpen az egységben való gondolkodása, hogy a nemzedékek egységébe is tud. Tehát, hogy elismeri azt, hogy igen, a fiatal generációnak van egy újító, egy más szemléletű hozadéka, ami igenis fontos ahhoz, hogy tényleg előre menjen a történelem kerekkel, de ez így együtt, tehát azokkal a vénekkel együtt érdemes ezt így figyelembe venni. Aztán ugye, ahogy ahogy említettük, hogy ugye a kötődés, a meggyökerezés nagyon fontosnak látja a vallásban, tehát az Isten kapcsolatban, hogy folytonos imádságban gondolja nemzet sorsára. Na most itt ezt mindjárt gondolhatjuk úgy, hogy folytonos imádságban gondolunk a családunk sorsára. Tehát, hogy bármennyire is nagy hatalommal rendelkezik például egy király, de ugyanígy egy családfő, vagy én mindig bele borzongok abba, hogy micsoda hatalmas szabadságot kaptunk nevelőként Istentől, hogy egy gyermek, vagy két gyermek, vagy akár 5-6 gyermek, és azután még, akik még ránk vannak bízva, teljes felnövekedését attól kezdve, hogy nem tud magáról, mint csecsemő, az életbe való bevezetéséig a kezünkre adta. Tehát, hogy mekkora bizalom ez, hogy meg tudod csinálni, de mellé teszi Szent István a nagy hatalom mellé, hogy folyamatosan imádkozzál. Tehát hogy egyrészt ez bátorító is, mert azt hiszem, hogy jó abba belegondolni szülőként is, nevelőként is, pedagógusként, házastársként is, hogy nem vagyunk egyedül. Tehát azért van egy fővállalkozó, aki hogy felfoghatatlan, hogy aki jobban szereti a gyerekemet, mint én. És hogy ő hozzá kapcsolódhatok, és mindig kérhetem. Szép még és így a hatalommal kapcsolatban is még van egy ilyen félmondat, amit nagyon sokszor felidézek, hogy légy türelemmel azokhoz is, akik nem férnek a hatalomhoz. Hát ma, ha valami ma nagyon aktuális, ugye, mert hogy keressük a befolyásos embereket, jókor voltál jó helyen, nagyon kell tudni, hogy kivel kell kapcsolódni, és hogy kivel kell barátkozni, és ez annyira, na mindegy, mindenki teszi, ahova akarja, de ez a bölcs intelem, hogy légy türelemmel azokkal is, akik nem férnek a hatalomhoz. Akiket nem keres meg senki, aki után nem megy senki. Ugyanígy a szeretet gyakorlása, hogy légy szeretettel az idegenekkel is. Ugye, mert ez vezet a legfőbb jóhoz, valahogy így írja, nem tudom már pontosan. De hogy aki, és itt megint kicsit távolabbra is gondolhatunk, hogy aki számodra idegen, egy családban. Tehát az a nagy bácsi, aki olyan fura felfogású, és olyan sokat beszél, vagy éppen sose jön el, vagy aki, nem tudom én, szemben a másikkal, aki olyan jó pofa, stb. Hogy az a felé is hogyan fordulunk, vagy egyáltalán egy olyan munkatársunk felé, vagy egy olyan politikai állásfoglalású valaki felé. És nem azt mondja, hogy fújd az ő szólamát, hanem hogy légy türelemmel. Tehát, hogy valahogy tudjál hozzá, és valahogy a számodra idegen felé is valami olyan szeretettel fordulni, aminek van tartása, van gerincet, nyilvánvaló egy király. Tehát ez azért mindvégig érezhető, hogy legyen egy irányod. Tehát tudjad, hogy hová vezetsz.
Hogyne. Nagyon sok intelemben benne van, hogy a királyi méltóságról beszél. Igen. Ez a méltóság szó ma annyira meg van tépázva, és nem látjuk nagyon sok esetben, hogy vezetőink urambocsá politikusaink méltósággal viselnék azt a tisztséget, amelyet közösen ráruháztunk akár a szavazatainkkal. Uh-huh. Hogy van ez a méltóság kérdése?
Ugye egy kicsit beszéltünk már a tekintélyről, és a belső tekintélyről, esetleg valamely korábbi adásomban biztos, hogyha...
Volt róla szó, igen.
Érdemes is talán visszakeresni, mert nagyon-nagyon fontos kérdés ez ma, mert a belső tekintély jelenít meg, vagy képes megeleveníteni egy méltóságot. És ma már a szót sem értjük. Tehát, hogyha azt hiszem, hogy egy fiatalabb társaságban feltennénk ezt a kérdést, majdnem, hogy az idegen szavak szótárába volna már a helye, mert nincs igazából elfogadott szinten, közgondolkodás szinten méltóság. Tehát még korábban ugye volt méltóságos asszony, ezt is most már csak ilyen
pejoratív,
igen, az egész. De az, hogy egy viselkedésnek, vagy egy megjelenésnek, vagy egy beszédnek, vagy egy szóhasználatnak.
Tehát, vagy egy beosztásnak.
Méltóság.
Kellene, hogy legyen.
És ez nyilvánvaló, hogy hordozza azt a tartalmat, tehát, hogy kicsiben is, külsőben is megjelenik az a tartalomnak az a súlya, amit ő képvisel. Tehát akár egy képviselő tényleg, tehát akkor nem lehet egy alpári megszólalása, nem lehet egy türelmetlen megszólalása, nem lehet egy földbe döngölő, vagy akár csak közönséges gondolkodásra való megszólalása. De ugyanígy azt lehet mondani egy pedagógusnak, egy tanárnak, egy apának. Tehát az egy méltóság, az király és pásztor, az egy családfő. Most a legjobb értelemben, ugye, aki azt lehet mondani, hogy szolgálatára van, ugye, aki legnagyobb közöttetek legyen a legkisebb szolga. Tehát az, aki tényleg képviseli annak a közösségnek az érdekeit, és ezt tudja súllyal képviselni. Tehát nem arroganciával, és nem egy olyan jellegű, hát ugye szóval egy ilyen kényszerített, nem tudom én, tiszteletet, vagy nem tudom én, parancsoló viselkedéssel, hogy hát ja, persze ő az igazgató, hát akkor mindenki fogja be a száját, és akkor még finoman fogalmaztam, hanem hogy hordozza az ő ügyüket.
Igen, ez hívja ki magának is mindenki a tiszteletet, mint ahogy Szent István király is a kor eszközeivel, de kivívta mindenki tiszteletét.
Így van, és ahogy szépen ebben az intelmekben is így ezt hangsúlyozza, hogyha így teszel, királynak fognak tekinteni. Tehát, hogyha így teszel, tehát ne attól várd, hogy te leszel a úgymond a legnagyobb méltóság és a legelső ember, hogy beleültél ebbe a székbe, bármelyikbe. Tehát akár a családfői székbe, akár egy pozícióba, vagy bármibe, vagy egy férj, vagy egy feleség pozíciójába, hanem hogyha így teszel, az fogja...
Akkor azzá válsz, amilyen értéket képvisel.
Nagyon, nagyon, tehát nagyon elsikadtak ezek a belső értékek szerinti tisztelni való személyiségek. Tehát majdnem, hogy nem is vágyakozunk már rá. Majdnem, hogy nem jelent értéket számunkra, és hogyha ha mondjuk egy felnőtt generáció ezt nem képviseli, a Gyökösi Endrének van egy jó, talán jó hasonlata, hogyha mi nem élünk egy olyan életet a következő nemzedék számára, tehát nem látható a mi életünknek ez az értéke, ez nem fog vágyakozni utána. De akkor utána meg ne sohajtozzunk, hogy miért nincs meg a következő generációban, hiszen már nem is vágyakozott utána. Ha nem vágyakozik, nem tesz érte. Tehát így is fogalmaz Gyökösi Endre, hogy mi vagyunk az orvossága is, és a mételje is, valami nem pont ezekkel a szavakkal, az utánunk jövőknek, a hibáinak és az erényeinek is. Tehát, hogyha nem, és ez egy érdekes, nagyon sokszor elgondolkoztam rajta, hogyha egy ifjúság nem vágyakozik arra, hogy felnőtté váljon. Márpedig most éppen ez a helyzet.
Igen.
Tehát jó, igen, csak legyek még egy kicsi diák, még egy kicsit ez, még egy kicsi buli, nem vágyakozunk gyerekre, családra, előbb
vagyunk bármi. Önállóságra.
Nem.
Mama igen. Hotelben igen. Érezzük jó
igen.
Magunkat.
Igen. És ez egy természetes következménye annak, hogyha előre néz, és az előttük járókat megnézi, és az nem kívánatos az az élet. Mert hogyha csak azt látja, hogy csak szidjuk egymást, nem tudom én, kesergünk, és ebbe az országban nem lehet élni, ebbe a városban nem lehet élni. Ez egy hülyeség. Nem mondom, hogy nincs baj, tehát én is látom, hogy számos van probléma van, nagyon sok baj van. De hogyha azt nem látja, hogy feltűrjük az ingújat, és küzdünk, és van örömünk is, és pont ahogy éppen Szent István így a kisebb közösségeknek az értékeit, a kapcsolódások, tehát az emberi kötődéseknek az értékeit felemelve azt mondja, hogy közben megküzdjed meg, amit meg kell küzdeni egy ilyen történelmi helyzetben. És hogyha ha ezt nem látja egy felnőtt generációban, hogy küzd, persze igen, és sok a neheze, de van öröme, hát akkor nem vágyakozik erre. És hiszem, hogy például egy háborús generációra, hogyha visszatekintünk a mi szüleinkre. Tehát én nem tudom, nagyon sokszor elcsodálkoztunk azon, amikor a szüleink mesélték akár az 56-os, akár a háborús gyerekkori élményeiket, hogy hát hogy lehet ezután mégis ilyen életképesen, életerősen, életbe való bizalommal élni? Tehát nem a keserűséget adták tovább, pedig a küzdelmet megküzdötték, és hát nem volt egy egyszerű élet, és az ember éppen azért csodálkozik benne, hogyha valaki megmarad ebbe, tehát nem ezt a rózsaszín világot, hogy keep smiley, és minden jaj, de jó, hanem hogy van baj, meg van küzdelem, de arra pont ez, amiből ki is indultunk, hogy hát beszéljünk róla,
hogyan lehet jobbá
róla.
Tenni. Igen. Szent István az Intelmekben többször is említi, de a 8-as pontban különösen, hogy az őseinket követni kellene. Tehát tisztába kellene lenni az őseink történetével, ez sajnos hibázik, tisztába kellene családtörténettel, sajnos hibázik, van olyan család, ahol már a nagyszülőket se ismerik, vagy annyira nem tartják a kapcsolatot. Tehát mennyire fontos lenne az, hogy a nemzettudat erősödjön, holott az egész világ ez ellen küzd jelen pillanatban, hogy a nemzeteket eltörölni, hogy a hagyományokat eltörölni. Szent István pedig arról beszél, hogy az őseink hagyományait követni kell. Mit tudunk ebbe az ügyben tenni?
Hát a hagyományait követni. Tehát ez is egy olyan, azt hiszem talán Sebő Ferencnek a gondolata, hogy a hagyományokat nem ápolni kell, mert nem beteg, nem tudom mit csinálni, nem is tudom, nem őrizni kell, mert nem rab, hanem élni kell. És hogy valóban ez ahhoz is hozzátett, hogy először is a történelmét megismerni, tehát hogy egy bizonyos hagyomány az ne csak egy külsőség legyen, hogy jó, mert állítottak most nem tudom én májusfát, vagy nem tudom én, hanem hogy annak a tartalmát megismerni. És ugyanígy az őseink életének tehát a miértjeit megtalálni, hogy miért alakult egy történelmi helyzet. Nem is tudjuk, hogy alakult egy történelmi helyzet. Tehát lehet, hogy megtanuljuk Zimbabwe cukortermelésének az állomásait, és nem tudunk a magyar történelemről, vagy nem tudunk a családunk történelméről. És nagyon érdekes, hogy milyen felfutása lett például a családállításnak, hogy megnézzük azt, a családfa kutatásnak is, ugye, kik az őseink, és akkor például milyen szépen meg lehetne azt is látni, hogy nem egy egynyelvű és egy hagyományú kultúrában számunk, csak én se, tehát hogyha visszanézek egy csak 3-4 nemzedéket, hogy mi minden színesség, gazdagság, milyen hozadékokkal élhetek én, tehát
sok
hány
színűség.
Embernek a vállára állhattam fel, akik már az életükben mi mindent megtapasztaltak, megküzdöttek, megéltek, és ez egy nagyon nagy gazdagságot jelentene, más oldalról viszont egy hihetetlen nagy hiányt, mert ez is olyan szép ez a családfa is, maga is, a kifejezés is szép, De a gyökereink szó is, ugye, hogy szoktunk a személyiségünk gyökereiről gondolkozni, hát ebben nagyon benne van az is, hogyha egy fára gondolok, ugye, akkor azt szoktuk mondani, hogy legalább olyan kiterjedésű, vagy olyan erősségű a gyökér, mint a lomb. Tehát ha látsz egy nagyon gazdag, nagyon szép, dús lombozatú fát, akkor gondolhatod azt, hogy ott a gyökér ugyanekkora. És hogyha nincs gyökér, vagy ingadozik, vagy elvagdostuk, vagy satnya, vagy nem is tudjuk, hogy mi nálunk.
Vagy rágja, ez az amaz.
Igen, vagy ki akarjuk cserélni. Tehát azt gondoljuk, hogy ez kicserélhető. Tehát olyan növényt nem láttam még, amelyiknek a gyökerét ki lehet cserélni. És azt hiszem, hogy ebben a hatalmas nagy szabadságban, amit egyébként az ember tényleg teremtettként is élvezhet, valóban felfoghatatlanul nagy az ember szabadsága, néha tényleg terhesen is nagy, de azért ennek van egy pár korlátja, tehát azért egy pár biztos van, és ez a gyökér, ez.
És az intermekben is benne vannak ezek a korlátok.
Így van. Így van, hogy ne gondold azt, még egy királyként se, ez is olyan szép. Most gondoljuk meg azt, hogy azért abban az időszakban, hogy ki volt egy király. Tehát, hogy ahogy mondja is, hogy hatalommal rendelkezel, és nagyon nagy hatalommal rendelkezel. És hogy annak is vannak korlátai. És ma a szabadságon sokszor azt értjük, hogy nincs korlátja. És ugyanez, ahogy itt az intermekben, ugye az elején beszéltünk is róla, hogy ne puhakásával etessük a gyermekeinket, ez is hozzátartozik. Hogy ne etessük meg őket azzal, hogy a szabadságodnak semmilyen korlátja nincs. Igenis van korlátja. Van is az élet korlátait, a teremtés korlátait is, azzal együttműködni, az nem szégyen. Sőt, hát az felhajtó erő. Igazából befogni a szelet a vitorlába, erről szól. Tehát nem feltétlenül lehet szembe menni minden szélnel, nyilván, de jobb, hogyha befogjuk. És ez a korlátoknak a tisztelete, megismerése, és élni vele. Tehát egyszerűen annak a gazdagságát, annak az erejét felfedezni, hogy ha hallgatok arra, hogy mi az én korlátom, mi az én családom, mi az én nemzetem, mi az én nyelvem, mi az én hitem, akkor ez
akkor
egészen biztos.
Ez üzenet lesz számunkra, igen. És ezt az üzenetet nyilvánvalóan el tudjuk raktározni, efelőtt el tudunk gondolkodni, ebből új döntések születhetnek. Tehát nehogy azt higgyük, hogy egy 1000 éve született csodálatos írás nem üzen mára, nem üzen a mának, mert mindazok a fontos értékek benne vannak, ami jó lenne, ha a mai kor emberét is irányítaná, vezetné, belőle táplálkozhatna. Kívánjuk, hogy az ünnepek alatt most a közös családi együttlétek mellett tám pillancsunk bele egy kicsit Szent István örökségébe, és mi úgy gondoljuk, véljük, hogy ezáltal gazdagodni fogunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké!
Életre növelő Pécsi Rita pedagógiai sorozata.